Szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével, a példabeszédek könyvéből. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk. Szenteld meg szívünket, előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene, Istenünk, pajzsunk, nézz ránk! Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösek sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 12. fejezetéből, a 12. fejezet első 5 verséből. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Kedves testvérek, Isten igéje mindig úgy szól hozzánk, legalábbis ahhoz az emberhez, aki hűséggel akarja keresni, és tisztán az ő akaratát, hogy érthetővé válik, és azt is megmutatja, hogyha valami még nem érkezett el, hogy azt megértsük. Ez a mostani ige úgy figyelmeztet és úgy tanít bennünket, hogy meggyőződésem, nagyon sok mindent jól érthetünk meg belőle. Nagyon tanulságos eset ez, amit az imént felolvastam. Az apostolok cselekedetéről írott könyvnek majdnem a felénél tartunk, amikor azt látjuk, hogy egy tragédia történik. Megölik Jakabot. Megölik azt az embert, aki az Úr Jézusnak hűséges bizonyságtevője, azt az embert, aki Krisztus evangéliumát hirdeti. A legborzasztóbb azonban az, hogy mindezt úgy cselekszik, hogy nem meggyőződésből, hanem az emberek kedvtelése miatt. Azt olvastam az igében, hogy Heródes kegyetlenkezni kezdett a keresztjénekkel. De miért tette ezt? Ahogy mondtam is, nem hitbeli alapon, hanem sokkal inkább a társadalmi befolyásnak engedve. Úgy látta, ez tetszik a zsidóknak. Hát ha ez tetszik, akkor csinálni kell. Ki kell szolgálni az embereknek a kedvtelését. Ezt látjuk egyébként a mai világban, nagyon sok helyen, akár még a politikában is, a médiában különösképpen. Olyan filmek, olyan műsorok mennek, ami az embereknek tetszik. Mihelyt azt tapasztalják, hogy egy műsor már nem annyira izgalmas, vagy nem olyan sokan nézik, abban a pillanatban leveszik a műsorról, és azt látjuk, hogy most már a politikában is, a parlamentben is bizony sokszor úgy beszélnek, ahogyan úgy gondolják, ez majd szimpatikus lesz az embereknek. Így történhet meg az, hogy egy mindenki számára minden bizonnyal egyértelműen jó döntést, vagy jó felterjesztést, bármelyik párt is teszi, az vele ellenzéken lévők azonnal kritizálják, és azt mondják, ez nem jó. És az nem érdekes, hogy miért nem jó, az az lényeg, hogy a mi szavazó bázisunknak ezzel tetszést szerezzünk. A zsidók a többség kedvében akart ugyanígy járni annak idején Heródes. És ez azért is fontos volt számára, mert így könnyű a kormányzás. Nem kell más problémákkal foglalkozni. Aztán azért is, mert úgy gondolta ezzel a nép a vezetőjét könnyen megszereti, hiszen a kedvében akar járni. Talán a nehezebb kérdéseket könnyebben el fogják majd viselni. És hát pénzbe se igazán került, hogy üldözzék a keresztényeket. Nagyon nagy kísértés embereknek a kedvében járni, de ez hosszú távon mindig bűnre visz. Mi keresztény emberek, Krisztus követők, nem kereshetjük az emberek akaratát, csak az Úrét. Hogyha egybeesik az emberek akarata az Istenével, akkor az egy nagyszerű dolog, akkor annak örvendezhetünk, de nem lehetünk megalkuvók. Hát Heródes nagyon ráérzett, hogy a keresztény üldözés tetszik a népnek, és így még tovább ment ebben, és úgy gondolta, kivégezteti Jakabot, az egyik tanítványt is. És amikor kiderült, hogy ezzel aztán igazán az ő népszerűsége még magasabbra, majdnem, hogy a tetőfokára hágott, akkor azt mondta, hát lépjünk még tovább, akkor fogassuk el Pétert is. Hát ő a legnagyobb név, olyan valaki, akinek a neve óriási hívó erővel bír. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy a mai világban mondjuk kihirdetjük, mint ahogy lesz is vasárnap, jön hozzánk Szabó Dani bácsi, egy értelmes ember azt mondja, hát öreg, idős, iszonyatosan sokat tapasztalt, ezt az embert hallgatni kell. Ki tudja, hogy mennyi idő adatik még? Annyi minden van mögötte, annyi tapasztalat, annyi ismeret az Úrtól, ezt hallgatni kell. Hívó szó. Hát még sokkal nagyobb név volt Péter. Mert tudta mindenki róla, hogy ő volt az, aki háromszor megtagadta az Urat, de akire mégis Jézus sokat bízott. Egészen odáig, hogy azt mondta neki az Úr Jézus, ha majd megtérsz, erősítsd a többieket, bátorítsd őket. Péter apostol volt az, aki a tanítványok közül talán a legmélyebbre esett, és aztán a legmagasabbra emelkedett. Mert hogy úgy van az Úrnál, aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Így lett ennek az önmagában kezdetben nagyon büszke és öntelt embernek az önmaga és mások előtt való megalázkodása nyomán egyre nagyobb tekintélye. Már nem kellett neki verni a mellét, hogy én vagyok a legnagyobb apostol, meg én szeretem a legjobban az Urat. Mert ő már csak szégyenkezni tudott. Én voltam az, aki háromszor megtagadtam őt azon az éjszakán. De éppen ezért, mert tudott megtérni, nagyon nagy tisztességre, becsületre tett szert. És akkor azt mondta Heródes, hát ezt az embert, ezt a legnagyobb nevet én bizony elfogadom. Ha a Jakab kivégzése nyomán ilyen nagy ember lettem, még nagyobb leszek, és még dicsőségesebb a népkörében, ha majd Pétert is börtönbe záratom. Úgy tűnik az eseményekből, hogy Heródes igen magabiztos, bátor, de hogy ez mégsem egészen így van, mutatja, hogy összesen 16-an vigyáznak Péterre. 4 darab, 4 főből álló katonai egység őrizte ezt az embert, akinél semmilyen szerszám nem volt, semmilyen fegyver. Ennyien vigyáztak rá. Mi történt akkor, amikor Péter börtönbe került? Hát Heródes örvendezett, elégedett volt, boldog, és úgy tűnt, hogy nyugodt lehet egy ideig az élete, mert bizony eléri célját, és nagyon nagy dicsősége lesz. A katonák ezen az éjszakán, mikor fogva tartják Pétert, őrzik őt. Hát biztosan nem tűkön ültek, biztosan érezték, tudták, hogy ennek a Péternek, vagy ennek a Krisztusnak a követői egyik sem fegyverekkel jár, nem kell attól félni, hogy majd ide erőszakkal bejönnek, és bennünket lefegyvereznek. Hát úgy helyjel közel vigyáztak Péterre. És a gyülekezet pedig, amely megtudta, hogy Péter börtönben van, imádkozik. Folyamatosan, kitartóan, egész éjszaka imádkozik. És mit tesz Péter? Ő meg alszik. Ott van a börtönben is, alszik. Nem csinál semmit. Én úgy gondolom, hogy talán úgy lennénk vele, az lenne egy kicsit az elvárásunk, hogy hát azért mégiscsak illene Péternek is imádkozni. Mégiscsak helyes lenne. Hát ha ő egy hívő ember, Krisztus követő ember, ha a gyülekezet tagjai, bár ezt ő nem tudja egész biztosan, de ha a gyülekezet tagjai összegyűltek, és egész éjszaka ott abban az imaházban könyörögnek, hát mégiscsak illett volna talán neki is imádkozni. De ő alszik. Kétféle alvás létezik. Van a jó, pihentető, békés alvás, és van a zaklatott, hánykolódó, rémálmokkal teli. Nagyon kellemetlen az, amikor az ember úgy ébred fel, hogy pont egy ilyen rossz álom közepén vagy végén zaklatottá válik akár órákra is a napja. Péter úgy tűnik, az előző álomban volt. Pedig tisztában van vele, hogy akár meg is ölhetik a következő napon, de ő benne nyugalom van. Álomra hajtja a fejét, és alszik. Pihentetően, nyugodtan. Mondhatjuk azt egyrészt, hogy talán azért alszik, mert nem törődik semmivel. A gyülekezet imádkozik érte rendületlenül éjszaka, ő pedig alszik. Ahogy mondtam, nem biztos, hogy ő ezt tudja, de hát könyöröghetett volna. Másik oldalról viszont nézhetjük úgy is, hogy Péter annyira rábízta magát az Úrra, hogy egy csöppet sem félt, hanem kész volt megállni az Úr előtt. Uram, ha eddig tart az életem, hozzád megyek, a legjobb helyen leszek. Jakab, az én testvérem, csak előre ment. Sokan siratják, de mi, te benned, Uram, tudjuk, kétség kívül, ott van nálad, ott van veled. És ha az Úr meg akar engem tartani, áldott legyen a neve, ha használni akar tovább. De ha úgy gondolja, úgy dönt, hogy ennyi volt, akkor még inkább áldott legyen az ő neve. Mert ott lehetek vele, örökké. A soha el nem múló boldogságban. Azzal az Úrral, aki az életét adta, értem. Milyen jó is így aludni. És milyen kevesen vagyunk erre képesek. Nincs olyan nap, hogy ne lenne a rádióban, ahogy tudjuk, én inkább rádiót szoktam hallgatni. Nincs olyan, hogy a rádióban ne lenne valamilyen altató reklám. Biztos, hogy ezt bemondják. Ezt vedd be, azt vedd be, nyugodt lesz az álmod. Ezt vedd be, azt vedd be, és megpihensz. Pihenten fogsz felébredni. Hát azt látjuk, hogy Péternél nem voltak semmilyen tabletták, és mégis aggódás nélkül tudott pihenni. A mindennapi események, politikai dolgok, pénzünk, megtakarításaink, és ki tudja még mi minden, legfőképpen olyan dolgok, amik meg sem történtek, és lehet meg sem fognak történni, olyanok zaklatnak, zavarnak bennünket sokszor, és azok miatt hánykolódunk éjszaka, jaj, mi lesz, ha? Péternél pedig 50-50% volt az esély. Vagy megölik másnap, vagy nem. És ő mégis aludt. Mert nem a börtön cellából nézte az életét, hanem a mennyei perspektívából. Testvérek, ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja tenni, hogy így tudjon aludni, ahhoz bizony először a bűnből, a vétkekből fel kell ébredni, amit a sátán az ember elé vetít. Mert Isten azt akarja, hogy ráébredjünk, hogy ő nélküle, Krisztus nélkül mi gyakorlatilag halottak vagyunk. És akkor van miért izgulni. Akkor van mitől félni. Akkor valóban lehet rettegés az életünkben. Mert hát akkor hogy is lesz, ha én elvesztem a munkahelyem? Hogy is lesz, ha megbetegszem? Mi történik velem, ha elveszítem valamelyik szerettemet? Mi lesz velem, hogyha elvesznek megtakarításaim? A Krisztussal való élő kapcsolat nélkül ezek az élet egyik legfájdalmasabb, legrémisztőbb kérdései. De hányan voltak, akiket annak idején, akár a kommunizmusban, akár a II. Világháború után teljesen kifosztva elvittek rabságba, és erősítették azokat, akikkel összezárták őket. Nem a csüggedés, a szomorúság, a rettegés volt bennük, hanem tudták bátorítani, vígasztalni azokat, akik talán közel olyan bajban sem voltak, mint ők, mert volt élő reménységük a Jézus Krisztusban. A sátán persze azt akarja, hogy nekünk másban legyen békességünk, másban legyen megnyugvásunk, mástól legyenek szép álmaink. Egészen megrázó volt, ma leültem a számítógép elé, és az interneten olvastam, hogy a falvainkban borzalmas mértékben terjed a kábítószerfogyasztás. A falvakban. Maga az újság cikk írója is döbbenten tudósít erről, hogy ő maga is azt gondolta, a városokra jellemző ez. És akkor, ahogy készítette a riportot, kirajzolódik a reménytelenség, a csüggedés, a kilátástalanság, a bódulatba viszi az embereket. Eddig az alkohol bódulatába, most pedig a kábítószerébe. Mindegy, mindegy, hogy mi lesz holnap, nem akarok vele szembenézni. Csak bóduljak el, ezt adja a sátán. Kapcsold be a tévét, nem foglalkozol semmivel. Nézd az internetet, nem foglalkozol semmivel. Vegyél be altatót, nem fogsz tudni semmiről. Használj drogokat, alkoholt, megoldódnak a bajaid. De Jézus Krisztus nem így adja az ő békességét. Olyan békességet ad, amelyet semmi és senki nem tud megadni, de elvenni sem tőlünk. Az Úr Jézus a valóságban ad megnyugvást, abban a kőkemény helyzetben, amiben vagyunk. A gyászban, a kétségek közt, a betegségben, akármiben, amiben vagyunk. Mindenki maga tudja, milyen helyzetbe jött ide. De Jézus nem bódulatban, hanem a valóságban ad békességet. Mint Péternek is. Le lehet és le kell tennünk mindent az Úr elé, és azt mondani, Uram, én ezeket nem hordozom tovább. Nem aggódok miattuk. Persze, ezekről beszélni könnyebb, mint megcselekedni. A legnagyobb hitű ember is elcsügged és elgyengül sokszor. Talán közöttünk is van ilyen, de ilyenkor ott van a felelősségünk, mint közösségnek, mint gyülekezetnek, hogy az ilyet számon tartjuk, hogy vígasztaljuk, hogy mellé álljunk. Hogyha látjuk, hogy szomorkás, hogy bajban van, hogy csendes, hogy hallgatak hetek óta, akkor nekünk, ha Krisztus gyermekei is, az Úr Jézus bárányai vagyunk, felelősségünk megkérdezni, miben segíthetek. Ahogyan ott volt a gyülekezet Péter mellett. Óriási dolog, amikor tudjuk, imádkoznak értünk. Hordozzák mások is terheinket. Adjon az Úr nekünk így békességet, önmagában, és adja azt, hogy legyenek olyan testvérek és társak, akik velünk együtt hordozzák terheinket. Tegyen bennünket ilyenné Isten. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te magadra tudtad venni az egész világ minden bűnét, minden baját és nyomorúságát. Köszönjük, hogy mi tudhatjuk, te vagy a válasz minden kérdésre. Annyi kérdést felvetnek európai, amerikai, magyar és mindenféle náció politikusai, vezetői, elöljárói. Beszélnek sokat a környezetszennyezésről, a háborúkról, az éhezésről, a sivatagosodásról, a vízhiányról, a túlnépesedésről. És Urunk, mi pedig nem értjük, hogy nem tudják, te nálad van a válasz ezekre. Minden kérdésre te vagy maga a válasz. Köszönjük neked, Úrunk, hogy mi így tehetjük az életünket, a saját életünket is a te kezedbe. És tudjuk azt, hogy ha a te akaratodat cselekesszük, akkor egészen biztosan minden a javunkra szolgál. Ha fájdalmakkal, ha betegségekkel, ha terhekkel és próbákkal látogatsz meg, azok is. És köszönjük, Urunk, hogy nekünk valóban nem kell az egész világnak a terhét hordozni, mert te elhordoztad azt. De tudjuk, ránk bízod erősekre a gyengéknek a terheit. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha most erősek vagyunk, ha nincsenek bajaink, ha nem vagyunk tele terhekkel, ha simogat bennünket a tavaszi napsütés, és tele van a szívünk boldogsággal, örvendezéssel, hálaadással, Add Urunk, hogy legyen szemünk meglátni azokat, akik számára ebben az időben is borús az ég, akik terheket, nyomorúságokat hordoznak, és segíts, Urunk, hogy melléjük álljunk, akár imádságban is, de akár fizikailag is, segítve, támogatva őket. És köszönjük, Urunk, ha rendelsz mellénk ilyen testvéreket, akik odaállnak mellénk, ha mi vagyunk bajban, ha mi hordozunk terheket. De könyörgünk, Urunk, akár van emberünk, akár nincs, mi mindig hadd tudjunk te beléd kapaszkodni. Hadd tudjuk minden terhünket, fájdalmunkat és örömünket a te kezedbe helyezni, éppen úgy, mint Péter. És ezen az estén így könyörgünk hozzád, adj nekünk békés, nyugodt pihenést. Nem csak a párnára, hanem a te kezedbe szeretnénk lehajtani fejünket. Hallgass meg bennünket is, így áldj meg minket, kegyelmedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.